Nagy generáció. Változatok az 50 fölötti aktív életre. Nékuti Ilona műsora.
Garam Katalinnal beszélgetünk, és most elgondolkoztam azon, hogy hogy is konferáljalak fel, hiszen annyi mindenkinek voltál, és vagy skandináviai tudósítója, tehát nem mondhatom azt, hogy a Magyar Rádió skandináviai tudósítója, mert ez így önmagában nem igaz. Inkább azt mondom, ami valóban vagy most szabadúszó újságíró, skandináviai tudósító. A szabadúszó életmód és ez a típusú tudósító jövök is, megyek is, ugyanakkor nagyon mélyen bent élek egy másik ország kultúrájában, ez életforma lett már neked nagyon régen. Ennek az életformának mik a számodra fontos sajátságai, és szerinted meddig lehet ezt folytatni?
Az első és legfontosabb az az, hogy a környezetemnek meg kell tanulnia ezzel a tudósítói léttel együtt élni, nevezetesen, hogy élem az életemet, és akkor egyszer csak történik valami, és akkor az esemény az, ami attól fogva az életemet meghatározza. Tehát ha én megbeszélek valakivel egy színházba menést, nem biztos, hogy el tudok menni a színházba. Vagy egy randevút, vagy egy beszélgetést, az nem biztos, hogy az úgy fog történni. Ez az egyik dolog. A másik nagyon érdekes vetülete ennek a külföldi tudósítói létnek az az, hogy ott, ahol én tudósító vagyok, tehát ahol én a munkámat végzem, nevezetesen ebben az esetben Svédországban, ott nem tudják, hogy én ki vagyok. Magyarországra, amikor eljövök, akkor én itt privát ember vagyok, és Magyarországon ismerik a nevemet, és itt tudják, hogy ki vagyok, de itt meg nem tudósító vagyok, hanem magánember. És a kettőnek van egy ilyen nagyon furcsa és érdekes ellentmondása. Többen mondták, szememre hányták, hogy miért nem mondtam én, hogy én a rádió tudósítója vagyok.
Már hogy hol nem mondtad? Magyarországon?
Magyarországon például megismerkedtem valakivel, és az utána nézett, és akkor azt mondta, hogy miért nem mondtam? Miért mondtam volna? Hát én egy magánember vagy. Tehát ez egy nagyon érdekes kettősség, hogy szétválik a munkahely abból a szempontból, hogy ahol végzem, és ahová ezt célzom, az nem ugyanaz az ország, és nem ugyanaz a közeg.
Érezted-e valaha azt, hogy a tudósításaiddal akármiről tudósítasz, szemléletet formálsz, hiszen egy nagyon más társadalomba kerültél?
Hát szívesen válaszolnék erre igennel. Remélném, mert elég régóta dolgozom tudósítóként, ugyanakkor nem hiszem sajnos, hogy ez olyan nagyon sokat tudok változtatni, bár amióta tudósítóként dolgozom, azóta a legfontosabb feladatomnak azt tekintem, hogy olyan tippeket és megoldásokat kínáljak föl, ami nem pénzkérdés. Mert ugye tudjuk, hogy Svédország az egy gazdag ország, és nagyon sok mindent nagyon jól csinálnak ott, de hiszen nekik könnyű, mert sok a pénzük. Hanem pontosan a szemléletmód beli különbség. Az, hogy lehet máshogy is csinálni, lehet jól csinálni, vagy jobban csinálni, kevés pénzből is.
Akkor formáljunk most szemléletet. Beszéljünk arról, hogy az 50 fölöttiek hogyan élnek Svédországban, hiszen a nagy generációt elsősorban ez érdekli. Meddig dolgozhatnak, meddig tartják őket a szó legszorosabb értelmében teljes értékűnek, a munkaerőpiacon például, mihez kezdhetnek, ha már nem dolgoznak, mit jelent a Svédországban az a fogalom, hogy idős például? Milyen kritériumai vannak? Ki számít annak?
Hát mondjuk 85 fölött.
Köszönöm, ez jól esett. És addig mi történik? Akkor beszéljünk erről a kis időről, 50 és 85 között.
Szeretem ezt a témát, mert ez is megint olyan dolog, ami nem pénzkérdés. Először is a nagy generáció ott egy egybeforrottabb korszakot jelent, és ez a generáció volt az, ami különböző kis, apró forradalmakat vitt végbe abban a társadalomban. Például ez a generáció volt az, amelyik megcsinálta az egyetemeken a diáklázadásokat, ez a generáció volt az, amikor gyerekei születtek, akkor megreformálták először az óvodákat, aztán az iskolákat, és pár évvel ezelőtt olvastam egy nálunk néhány évvel fiatalabb újságírónőt, hogy és jaj lesz nekünk akkor, amikor ez a generáció elmegy nyugdíjba, mert akkor a nyugdíjakat is meg fogják forradalmasítani, vagy a nyugdíjasok helyzetét is meg fogják forradalmasítani.
Én ezt így gondolom, és én azt remélem, hogy Magyarországon is így lesz, vagy így van. Tehát egy olyan átalakuló időszak van, amire muszáj, hogy mi hatással legyünk.
Ez a szemléletmód az az, hogy nem vagy öreg addig, amíg egészséges vagy, és amíg nem szorulsz mások támogatására. Én elmondhatom a saját krédómat, ha úgy tetszik, addig, amíg kíváncsi vagy, és tanulni akarsz, és terveid vannak, és előrefele nézel, és nem a múltnak élsz, és nincsenek kész klisé megoldásaid, tehát magyarul nem vagy merev, addig nem vagy idős, addig nem vagy öreg. De hogy visszatérjek a kérdésedre. Svédországban nyugdíj korhatár az általában az 65 év, de ez nem olyan egyszerű, mert már 62 éves kortól el lehet menni, és 67 éves koráig mindenkinek kötelező megadni a tovább dolgozás
lehetőségét
a munkaadónak. És ez úgy néz ki, hogy a nyugdíjrendszer, kiszámolják a nyugdíjadat 65 éves korodra. Ha mennél korábban mész el nyugdíjba, havonta 1%-kal csökkented a majdani nyugdíjadat, tehát elmehetsz, te már 62 évesen is, de akkor jóval kevesebb lesz. És mennél tovább dolgozol, havi 0,8%-kal növeled a nyugdíjadat, tehát elég nagy a szabadság abban, hogy ki mikor megy el nyugdíjba. Ez
tehát
az egyik.
Nem vagy útban, ez azt jelenti. Másrészt képesek arra, hogy gondolkozzanak azon, hogy mondjuk egy 60 fölötti jelentős tapasztalattal, de mondjuk már nem akkora fizikai aktivitással rendelkező szakember, hogyan tud mégis igazán hatékony lenni?
Természetesen. Erre és a vállalatoknak van, igen, vannak mentorrendszerek, vannak tanácsadói rendszerek, tehát megvan ez az átzsilipelés. De hiszen a svéd társadalomban, illetve a svéd munkaerőpiacon a kisgyerekes szülőknek is megvan az a lehetőségük, hogy 65%-ban dolgozzon, vagy 88%-ban, vagy 43, tehát akárhány százalékban dolgozzon, ha az élete ezt úgy, és nagyon sok, nem minden foglalkozásban, foglalkozási ágban, de nagyon sok területen ezt az időskorban is. Tehát meg lehet csinálni azt, hogy mit tudom én, évente 10%-kal csökkented a munkaidődet, hogy
te is hozzászokjál ahhoz a gondolathoz, hogy egyszer csak nem ezzel fogsz foglalkozni.
És hogy amikor a teljesítő képességet csökken és fáradékonyabb vagy, akkor ne kelljen annyit stresszelni és annyit dolgozni. A harmadik és legfontosabb különbség az az, hogy a nyugdíjas az abszolút teljes jogú tagja a társadalomnak, azért, mert Svédországban az a nyugdíj, amit én befizetek az életem során, az egy külön alapba megy.
Igen, ezt ismerjük már fenyegetés formájában Magyarországon.
Pedig ez egy nagyon jó rendszer, és amikor én fölveszem a nyugdíjam, és ez az adózás előtti jövedelmemből fizetem
igen,
be.
Igen, de hát ez az öngondoskodás klasszikus esete, ahova el kellene jutni például a mi társadalmunknak is.
Ez nem csak öngondoskodás, nem mert ez a társadalmi rendszer. Tehát a társadalom elveszi tőlem ezt a...
De a sajátodból teszel félre.
De elveszi tőlem ezt a pénzt, és ő kezeli ezt különböző nyugdíjalapokban.
Aha,
és amikor én elmegyek nyugdíjba, akkor visszaadja nekem ezt a pénzt, de miután ez akkor már jövedelem, én adót fizetek. Tehát a nyugdíj után is fizetek adót. Ennek következtében a nyugdíjas nem érzi úgy, hogy el van tartva.
Aha, tehát ettől veszik, nem csak ettől nyilván, de ettől is komolyan veszik, mert attól még adózó marad.
Adózó
tehát
marad,
nem kapja
tehát
meg azt,
nem csak
hogy más
elvesz a társadalomból, igen. Hanem hozzá te is tesz.
Igen, de hát van miből nyilván hozzáadnia, és ez óriási különbség a magyar nyugdíjrendszerrel szemben, de az ő életének lehetőségei nyilvánvalóan, vagy nem tudom, mennyire változnak meg, amikor úgy dönt, hogy már nem vesz részt aktívan a munkában?
Hát akkor elkezdődik egy második aranykorszak, vagy egy igazi aranykorszak, mert nem kell neki tovább azzal foglalkoznia, hogy megkeresse a kenyerét, hanem megkapja azt, amit korábban befizetett, szép lassacskán, és nagyon sokan vannak, akik ebben az időben beülnek az egyetemre, egyetemi padokba, kiképzik magukat, doktorálnak, kutatók lesznek, vagy elkezdenek valami hobbit, vagy nyelveket tanulnak, tehát ez egy olyan korszaka az
második
életnek.
Második diákság.
Ez egy olyan korszaka az életnek, amikor tulajdonképpen felelősség, kötelezettség nincs, csak önmagammal szemben, hogy vigyázzak magamra, és azzal foglalkozom, amivel szeretek.
Sokan járnak egyetemre?
Sokan, igen.
Én nagyon örülök annak, hogy erre vannak kísérletek Magyarországon is, csak, és remélem ezzel nem sértek meg senkit, az a bajom ezzel, hogy általában arra tanítják meg az odamenőket, vagy arról tartanak előadásokat, hogy hogyan készülj fel kvázi erre az időszakra, praktikus tanácsokkal látják el őket, hogy hogyan éld az 50-60-70 éves korod körüli életedet, és mondjuk nincs meg annak a gyakorlata, hogy például valaki beiratkozik mondjuk összehasonlító spanyol nyelvészetre, mert ő azt akarja tanulni, vagy művészettörténetre. Tehát, hogy igazából tanul valamit.
Hát ez az egyetem lényege.
Hát igen.
A többi
igen.
Az csak ilyen fél mellesleg. Én azt is nagyon hasznosnak tartom, hogyha vannak ilyen felkészítő tanfolyamok. Ezeket ugyan én nem
egyetemre
nem 50 gondolom. Éves korban kezdeném, hanem mondjuk 35-40-ben, hogy akkor kezdjenek el felkészülni arra, hogy majd mit fog történni velük, amikor nyugdíjasok lesznek. Tehát nekem az a véleményem, hogy az időskorra arra készülni kell, ugyanúgy, mint ahogy a szülőségre is készülni kell. Gyereknek nem kell készülni lenni.
Folytatjuk mindjárt Garam Katalinnal.